Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Első alkalommal tartottak nyílt napot a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó központjában Budapesten. A támogatók és a környékbeli érdeklődők az intézmény különböző egységein, szolgáltatásain, épületén túl a hajléktalan emberek személyes sorsával is megismerkedhettek. Emellett több a máltai szállón segített ember versét, művészi formába öntött gondolatát is hallhatták a drámacsoport tagjainak előadásában. A NATO a történelem legsikeresebb szövetsége, az Egyesült Államok és Európa együtt erősebbek ennek kötelékében, jelentette ki az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete megalapításának 75. évfordulója alkalmából Brüsszelben a főtitkár. A jubileumi megemlékezésen Stoltenberg hangsúlyozta, a közös védelmet szolgáló szerződés garancia az emberek biztonságára, a béke, a demokrácia és a jólét megőrzésére. Magyarország büszke és egyben megbízható tagja is a világ legerősebb védelmi szövetségének számító NATO-nak, és hazánk továbbra is hozzá kíván járulni az euróatlanti közösség biztonságához, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a jubileumi ünnepségen. Magyarország a 25 évvel ezelőtti 1999-es belépésével ismételten csatlakozhatott az euróatlanti világ szabad és szuverén nemzeteinek közösségéhez, amelyhez a szívünk mélyén mindig is tartoztunk, de a 40 éven át tartó kommunista elnyomás fizikailag távol tartott minket ettől. Szijjártó Péter leszögezte, a NATO tagság megkoronázta a magyar emberek nemzedékeinek szabadság iránti vágyát, küzdelmét és harcát. A kormány célja, hogy újraindítsa a gazdasági növekedést 2024-ben, ami 2-3%-os GDP növekedést jelent, jövőre pedig megduplázza az idei növekedés mértékét, és fenn is tartsa azt, mondta Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter, a Győri Gazdaságfejlesztési Fórumon. Fontos lépés az energiaitalok árusítását a 18 év alattiaknak tiltó törvényjavaslat benyújtása, közölte Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója az MT-vel. A közlemény szerint évek óta elkötelezettek a tiltó törvényi szabályozás kezdeményezésében. Hozzáfűzte, az energiaitalok káros hatásai, az extrém magas koffein és cukortartalmuk komoly veszélyt jelent a 18 év alatti fiatalabb generációnak. A figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint az elmúlt héten 16.200 ember fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A határon túli magyar szervezetek, közösségek nem csak a különböző támogatásokra számítanak, mint a Szülőföldön Magyarul program, de arra is, hogy a nemzet szövetét velük együtt minél erősebbre tudjuk szőni, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János a Szülőföldön Magyarul program ezévi felhívásával kapcsolatban osztotta meg a legfrissebb tudnivalókat, amely a szomszédos országokban magyar nyelven tanuló gyermekek és fiatalok oktatási, nevelési, valamint hallgatói támogatását célozza. Nyergesújfalun több generáció számára is alkalmas sport- és pihenőparkot alakítottak ki szabadtéri színpaddal, kávézóval, csaknem 200 millió forintból, közölte a Vármegyei Területfejlesztési Szervezet projektmenedzsere. Lőrinci Anna Mária tájékoztatása szerint a településen korábban egy előregedett gyeppel borított területén már létrehoztak egy ellipszis alakú sétaútvonalat. Ide őshonos növényeket telepítettek modern ülőkékkel, napozószékekkel, illetve hagyományos padokat helyeztek ki, valamint fitnessparkot és labdázót hoztak létre. Végül az időjárásról. Alapvetően változóan felhős idő valószínű több órás napsütéssel. Csak kevés helyen lehet zápor. A nyugati szél élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
április 8-án, gyümölcsoltó boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dubótéren 18 órától rózsafüzéri imádságot szervez az Egri Fertály Mesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án 18 órától a Dubótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Gaudete. Mozaikok a kispapok életéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A Gaudete műsorát hallgatják. A fényes hét a kispapok számára szünet. Mindenki hazalátogathatott, illetve természetesen felkeresheti rokonait, barátait. Így a mai adást ezúttal Budapesten rögzítjük, mindazonáltal mégiscsak kispapokkal, hiszen mai beszélgető társaim Vukás és Jan Lengyelországból, akiket a hallgatók már az elmúlt évekből jól ismerhetnek, ugyanis az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium tagjaiként korábban szerepeltek már a Gaudetében, most pedig missziós idejüket töltik mindketten Budapesten. Ennek tapasztalatáról beszélgetünk ma Jan Briska és Vukás Uri kispapokkal. Krisztus feltámadt.
Valóban feltámadt. Alleluja.
A feltámadás után Jézus megjelenései egyre inkább előkészítették az ő mennybe menetelét, illetve az ő nagy missziós parancsát. Most, hogy ti kint vagytok a gyakorlaton, itt vagytok Budapesten, mit jelent számotokra ez a fajta küldetés úgy, hogy alapvetően missziós papoknak készültök? Ad-e valami különleges érzést ez?
Hát az elején szeretném említeni ez a tényt, hogy ahhoz, hogy ide kerültem Magyarországra, nem volt az én döntésem, hogy nem én döntöttem, nem én választottam ez az országot. Ugyanakkor nem én választottam gyakorlat helyét, hanem előjáróink, és azt hiszem, hogy ebben már kicsit gyakoroljuk engedelmességet, vagy ezt, hogy ahova meg vagyunk, el vagyunk küldve, ott elsősorban keresünk Jézus Krisztus, Istent, az ő vele való kapcsolatot is, és ilyen szempontból nekem nagyon segít ez a ilyen mód, hogy ilyen módon ez történik, mert tényleg sokszor szeretni mind dönteni az életemről, és most húsvét nyolcadban vagyunk, nyolcadában, és azt gondolom, hogy látjuk ugye, hogy apostolok Jézus Krisztus feltámadása után nem értették, mit történt. Ugye szétszóródtak, hogy félelemben voltak, és én sokszor nem értem, miért ide jöttem, miért ide küldött engem az Úr, de keresem, elsősorban keresem őt itt, ahol vagyok, vele való kapcsolatot, és nap mint nap kérdezem magamtól, mit keresek itt, és mindig valahogyan kapok választ, hogy imádságban, vagy tényeken keresztül mindig szól hozzám, hogy ő van, és egyre jobban láthatom az ő akaratát az életemben, hogy nem igazából én döntök mindenről, hanem ő.
Igen, az szerintem nagyon fontos, amit Lukás mondta, hogy nem mi döntöttünk, vagy nem mi választottunk ki ezt a helyet, ezt az országot. Ahogyan az evangéliumban is szerepel ezt a mondat, hogy Jézus mondta, hogy ő választotta ki a tanítványokat, és ő küldött el, nem a tanítványok, Jézus. És ez valahogyan mindig segít abban látni, hogy igazából ki ezt a busz, ezt a kocsi, nem tudom, hogy fogalmazunk, összehasonlítsunk irányítja, mert az ember igazából az utásnak számít ilyenkor, bár is tűnik, hogy nem olyan nagy szerepe van ebben az egészben, ugye, látszólag is tűnik néha. De szerintem nagyon is fontos az, hogy magában egyfajta kimozdulás abból az életből, ami szemináriumban egy olyan hétköznapi élet, amelyikor inkább ott tanulásson alapszik, nem csak, de az is abban bőven sok van. És akkor ez picit más helyzet, más a körülmények, és egy olyan önmagában a más ország, más helyzet, amikor kell kilépni a saját kultúrából, saját megszokott életből, az már sokat segít látni abban, hogy hova akár minket kivezetni.
Egert és Budapestet összehasonlítva, mi a jobb, illetve mi a rosszabb a két város tekintetében, ugye elkerültetek most Eger városából?
Nehéz összehasonlítani ezeket a városokat, mert teljesen más városok, ugye Eger turista város, sokkal kisebb, mint Budapest főváros, és én az Egerben 6 évet töltöttem, és valahogyan világos, hogy közelebb áll hozzám, mint Budapest, mert itt csak 7. hónapja vagyok. És mindkettő város nagyon szép, és nagyon tetszenek nekem. Kis zárójelben mondhatom, hogy ahol vagyok, mert kis Szentterész plébányán vagyok, ott Kerepesi úton. Ott nagy záj van, mert nagy forgalom ott van, és sokszor ez zavar például. Eger sokkal csendesebb város. Én csak ennyit szeretném mondani, hogy igazából mindkettő város nagyon szép, és szeretem sétálni, nézni város, de engem zavar ez a nagy záj. Én inkább ilyen vagyok, hogy szeretem menekülni városokból, szeretem kirándulni hegyekben, erdőben, azért szerintem amiatt nem teljesen jól érzem magad ilyen szempontból, hogy ott, ahol lakom, egy nagy záj van.
Tehát igazából gondolom, hogy nehéz összehasonlítani mindkettő, amit Lukács mondta, hogy hát a város mérete az sokat teszi. Egyébként Eger egy olyan város, amelytől a manapságban divat van rá, hogy 20 vagy 15 percen belül mindenhova lehet írni. Egyébként mivel a szeminárium Egerben, a belvárosban van, szóval az tényleg lehetséges volt kezdve ugye az iskola, a hát, hivatalok, meg orvosi rendőrt, meg minden közel van 15 percen belül lehet odaírni. Hát világos, hogy Budapesten néha 15 percen belül csak a legközelebbi busz vagy villamos állomáshoz lehet írni, szóval az picit más. De gondolom, hogy hát mindkettőnek város hangulata is más.
És ez a te plébániád itt a Haller utca, Mester utca sarkán, ez pedig a...
Pálisztent Vince plébánia. Ez nagyon, hát lehetne mondani, hogy olyan vízüszent van, amely aki kalandos, és az a plébánia valahogyan is kalandos, sokféle szempontból. Olyan különböző kihívások vannak itt, hogy hogyan lehetne is igazából megszorítani tenni embereket. Nagy konkurenciunk van, mert ezért nem kevés templom van is. Közelében, az bizony picit mondom, de az igaz, hogy a városban az mindig úgy van, hogy az emberek oda mennek, nem biztos, hogy ahol a legközelebb, hanem ahova a legjobban tetszik. Hát világos fontos, hogy mindig tápláljanak az, ami a legfontosabb, valahol találkozhassanak a Jézussal. Viszont sokszor lehet látni itt olyan, lehetne úgymond fogalmazni egyfajta nyomorúságot. Nem gondolok arra, hogy hát egyik vagy a másik ház úgy néz ki, mint ahogy nincs rejulítva. Inkább elsősorban ez, amelyet Ferenc pápa fogalmazta, hogy ilyen periférium terület. Körül sok ember tényleg templom szembe látik, de soha nem tette oda alapot. És ez elsősorban ezek után talán, hát Plébános úr is néha gondolkodja arról, hogy hogyan lehetne az megoldani, hogy azok is jöjjenek a templomba, akit nem hétköznapokban látogatnak, vagy vasárnaposan.
Igen, nem egyszerű ez a szituáció. Tényleg sok a templom, ugye itt, ahogy világváros lett egy 100-150 éve Budapest, akkoriban kezdtek el egyre több templomot építeni, és tényleg itt tulajdonképpen a város központ és a külváros határán, most, ahol így itt vagyunk. Én is emlékszem néhány évvel ezelőtti látogatásom, ugye itt közel van a szívkórház, jártam ide a templom mellé, ugye van itt egy könyvtár, raktár is, illetve ugye liturgikus meg egyházi könyveket lehet itt átvenni, és amikor jöttem ide, én is emlékeztem, hogy bizony itt elég sok furcsa alak megfordul, itt van egy hatalmas nagy park, és mindenféle karitatív tevékenységet itt lehetne végezni, mert bizony ez a külvárosból ide a perifériákról egyre inkább bejövő tömeg hát erősen igényelni. Nem egyszerű helyzet, az biztos. Talán tudnátok akkor így ennek kapcsán arról is beszélni, hogy ezzel kapcsolatban, vagy bármi más ilyesmi dolgotok a kapcsolatban, mik azok a feladatok, amiket itt Budapesten csináltok. Hát ugye nagyjából ráláttam arra, hogy Egerben 2 éven keresztül mit csináltatok, ugye évfolyamtársak voltunk, de hogy itt Budapesten, most már ahogy ugye Vukás említetted, 7 hónapja itt vagytok, hogyan éltek, mit csináltok, hogyan segítitek elő a missziónak az ügyét?
Hát igen, a misszió talán elsősorban az, hogy emberekkel legyünk, ahol vannak. Azért ki kell mozdulni, nincs fát közben, amikor emberben van zárva, úgyhogy biztonságos helyzetben van, akkor az el kell hagyni néha a plébániát is. Itt a közeljövőben is egy olyan misszió adgentis működik, katolikus misszió, amely elsősorban annak a küldetése, hogy megszólítsák, ami már beszéltünk, ezek az emberek, akik nem szokták járni a templomban. Illetve most a 3 vasárnapon át, a húsvét után fogunk hirdetni Budapesten belül egy néhány futír, olyan forgalmas helyen lehet minket vasárnap találkozni. Fogunk evangelizálni, énekelni, hirdetni az, amit legjobban láttunk és tapasztaltunk a mi életünkben, hogy Jézus Krisztus föltámadt. És ez egy olyan dolog, amely segít minket is, nekünk is, látni elsősorban, hogy Isten van, és cselekszik, és nekünk az is segít, illetve ez a tapasztalatunk is tovább áldjunk az embereknek.
Én csak hozzáfűznék, hogy nekem jutott ez a feladat, hogy járok iskolába tanítani. Ez őszinte mondom, nem egyszerű feladat, mert református gimnáziumba járok, de vannak ott katolikusok, és nekik hittanórát tartom, de mondhatjuk, hogy ez tényleg missziós terület, mert látszik, hogy ezek a fiatalok egyszerűen nem járnak templomba. Szüleik se, csak keresztények, de csak papíron, úgy mondhatom. És tényleg nehezen szólítani őket, mindig ezt próbálok valahogyan nekik hirdetni, Jézus Krisztus, de ez nehéz feladat, ezt látom. De tényleg most húsvéti időben vagyunk, húsvéti időben is, ami Jánek említette, ez ebben a lendületben megyünk terekre vagy utcákra, és három alkalommal fogunk ott imádkozni egyház imával, reggeli dicséretet tartani, ott testvérek általában saját tapasztalatáról beszélnek, hogyan az ők életükben, hogyan feltámad Jézus Krisztus. És például most megragadva alkalmat szeretném is hallgatóinkat meghívni katekizisre, mert Egerben most indulnak el, ott II. János Pál pápa missziós központban, ha jól tudom, április 22-én, 19 óra, akkor kezdődik, és ez a hétfőn csütörtök lesz katekizis, és őszinte mondom, hogy hívlak benneteket, mert tényleg ezáltal lehet kicsit jobban látni magunkat, a mi valóságunkat, a mi életünknek értelmét, és szeretettel várunk titeket.
Talán csak látkozom ahhoz a meghíváshoz, mert Egyhárad megyénk belül ezért néhány helyen is, nem csak Egerben, hanem a Sátoraljá új helyen Miskolcon, Sátoraljá új helyen is Miskolcon most április 8-án indulnak el ezek a katekedések. Miskolcon Minorita templomban, Sátoraljá új helyen Szent István király Riványánál. Szóval igen, tényleg szeretettel hívunk. Ha valaki még kíváncsi lenne, akkor honlapon devan.hu, ott található egy olyan összefoglalás, és olyan erős meghívás ezekre a katekezésekre. Mi ezért itt is vagyunk, és mehetünk evangelizálni, mert ezen a katekezésen keresztül Isten érintette minket, és sokat segített. Szóval másképp nem tudjuk hát kifejezni az Istennek, mint tovább adni az, amit kaptuk.
Mint apostolok mondhatni ezt, hogy úgy állandóan úton vagytok, és így a missziót csak ugyan abszolút élitek, hogy így mondjam. Vukás, te ugye hazabeszéltél elég erősen, mert neked a közösséged Egerben van.
Igen.
És Ján, te pedig amúgy itt vagy Budapesten közösségben? Segíts!
Ebben az időszakban igen, mivel alapvetően Magyarországon Miskolcon járok közösségben, ezért nem, az nem annyira közül Budapesthoz.
De most akkor
ezért itt. Most igen, így a Kibányán is lehetőségem van a közösségbe járni, és inkább most itt vagyok a közösségben is.
Hát ugye az utazás nyilván az így hozzátartozik a misszióhoz, meg a csoporthoz tartozáshoz. Ugye említettem a bevezetőben, hogy ilyenkor hazamehetnek a kispapok, ugye utaznak, neósok közül talán ti laktok a legközelebb, bár azért nektek is több órát vesz igénybe, hogyha hazamentek, hogy így mondjam. Mentek-e most Lengyelországba, vagy máskorra van időzítve az otthoniak meglátogatása?
Legközelebb, ha leszámítjuk magyarokat, mert a szemináriumunkban vannak magyarok, azért ők a legközelebb laknak. De igen, én hálás vagyok, mert általában kétszer, háromszor évente mehetek haza. Utoljára karácsonykor voltam, egy hétig. Most nem mentem, de hétfőn megyek egy hétre, most húsvétkor.
Igen, én mivel a priványásra tenni valóban, karácsonykor voltam otthon, a 24-én is végéját tudtam ünnepelni családommal, amely az is nagy szívélmény volt nekem, mert utolsó pár években nem mindig volt lehetséges. Igen, hát az utazás, igen, Mihály is, hát úgy tűnik a cirkében, hogy nem messze, sajnos ezért, mert vannak hegyek közöttünk, és ez jó, hogy másik határ, az amiatt is az utazás olyan, hogy összehasonlítva, hát vízből az picit mondtam, de ezek a fiúkkal, aki Amerikába utaznak nyáron, hát nekem néha haza kell menni 12 órán át, de hát örömmel mindig ember megy haza, és ott pihen, akkor mindig nagyobb örömmel is megy vissza.
Ugye Poznan és Varsó, ha jól emlékszem a városaitok.
Nem, Poznan és Krakó,
bocsánat.
Azért nekem sokkal közelebb tényleg, busszal én 6,5 órát megyek.
Most a felvétel napján hallhattuk az evangéliumot az Emmauszi tanítványokról. Van-e a ti számotokra olyan evangéliumi vagy szentírási részlet, amely lángra lobbantja a szíveteket, ami serkenti a missziós buzgóságot így húsvét után, ugye úgy, mint ezeknek az Emmauszi tanítványoknak?
Ha már említettél mai evangéliumát, akkor én említem mai Szent Leckét, mert tényleg, amikor reggel voltam Szent Misén, és hallottam ez a Szent Leckét, akkor nagyon érintett engem, mert emlékszünk, hogy Péter és János mennek templomba imádkozni, ott volt egy béna koldus, és olamizsnát kért tőlük, és Péter mit válaszolt neki? Mondta, hogy aranyom nincs, ezüstöm nincs, de amim van, ezt adom neked. Jézus Krisztus nevében kelj föl és járj. És nekem ez nagyon fontos mondat, mert látom, hogyan Péter tényleg feltámadt Krisztusban hit, az a hit érintett engem, hogy hitte abba, Szent Péter hitte abba, hogy feltámadt Jézus Krisztus mindenre képes, hogy neki van hatalma minden fölött, és ez érintett, hogy én kérjek Istentől, kérjem ilyen hitet, hogy tudják úgy hinni, és ezt továbbadni az embereknek, mert ez a Jézus Krisztus missziós parancsa minden kereszténynek szól, és ez a küldetésünk, hogy Jézus Krisztusról beszéljük többieknek, mert ez a akarata, hogy minden ember ismerje meg Jézust, és ez nekem fontos mai napon.
Hát igen, a Szent Pál mindig kiáltotta, hogy jaj, nekem, ha nem hirdetnék az evangéliumot, és valahogyan ezt a felhívást én is érzem néha erősebb, főleg amikor egy olyan időben vagyok, időszakban vagyok, amikor nincs kifogásom, mert tényleg most emberek között vagyok, a szeminárium, illetve ez picit olyan, hogy hát nem vagyunk itt teljesen bezárva, mert nem erről van szó, de úgy talán ez a közvetlen lehetőség az evangelizációra talán picit kevesebb van. Itt viszont fordítva, ez az igazság, hogy talán ahhoz, hogy az ember misszionárius legyen, ezért nem kell Afrikába menni, hanem elég is a szomszédokhoz néha bekopogni. Ami viszont ugye a legnehezebb is, az is tapasztalom, hogy a szomszédben, odahol a hétköznapi élet van, ahol éppen vagyunk, ott misszionáriusnak lenni talán többször nehezebb. De illetve gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy mindenki érezze ezt a meghívást az evangelizációra, akár pap, nem pap, kispap, úgy lehetne mondani átlagos ember, akár Pista bácsi, akár Mári néni, akár nem tudom, hogy 15 éves volt, vagy 99, teljesen mindegy, mert mindenki meg van hívva az evangelizációra, és ez nagyon fontos tovább adni az, amit mi kapjunk az egyházban, mert igazából egyház ezért létezik, hogy evangelizáljon, és ezért mindenki meg van hívva az evangelizációra, nem csak azok, akik az idézőjelben, mert ez nem igaz, szerintem profi módon foglalkoznak, mert ilyen nincs, az evangelizáció az végzi, aki továbbítja az Isten úrvét, és ez a legjobb evangelizáció mindig, szóval ez az időszak, ami most van, talán jobban minket buzdít ahhoz, hogy evangelizáljuk.
Kívánom, hogy ez az evangelizáció csak ugyanolyan legyen számotokra is, amivel meg tudjátok hívni az embereket, akik távol vannak, hogy lángra lobbantsátok az ő szívükben is azt a szeretetet, ami a feltámadás után az apostolokban meggyulladt, az emmauszi tanítványokban. Hajrá, fiúk, nyomjátok, és várunk vissza titeket majd az Egri Egyház megyébe.
Köszönjük szépen.
Műsorunk végén megköszönjük hallgatóink figyelmét. Észrevételeiket, meglátásaikat elküldhetik a gaudete.lghf@gmail.com címre, valamint várjuk észrevételeiket, meglátásaikat az Egri Szeminárium Facebook oldalán. A mai alkalommal az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium gyakorlatán lévő kispapjai, Ulrich Lukás Bernárd és Ján Priska Marek voltak műsorunk vendégei. Adásunk visszahallgatható a szentistvánrádió.hu per hallgatás oldalon. A szerkesztő kollégák nevében is köszönjük figyelmüket. Műsorunk végén imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Karitás percek. Kedves hallgatóink, műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója a segélyszervezet aktualitásairól számol be.
Fényes hétnek nevezzük azt az időszakot, amikor húsvét után vagyunk, és szeretnénk beszámolni arról, hogy ahhoz, hogy eljussunk ehhez a fényes hétig, ahhoz a katolikus karitász sok mindent tett. Hálásan szeretném megköszönni a kedves testvéreknek a nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, és szeretnék néhány adattal beszámolni arról, hogy itt az Egri Főegyházmegyében azokról a plébániákról, ahol megkaptuk a tartós élelmiszergyűjtésről a jelentést, összesen mennyit gyűjtöttünk. 19.525 kilogrammot, vagyis 19,5 tonna élelmiszer gyűlt össze, amiért én nagyon hálás vagyok, és 2297 főnek tudtunk ebből tartós élelmiszercsomagot gyártani, és húsvétig ezek az élelmiszercsomagok el is jutottak. Nagyon fontos számunkra ez a nagybőti akció. Egy kicsit visszatekintve rá, ha emlékeztek még arra a körlevélre, amit felolvastunk a templomokban, amit a püspökatyák írtak, hogy egy nagyon régi egyházi hagyományt elevenítettünk föl, hiszen a középkorban, de az ókorban is már ott vannak a nyomai, hogy a nagybőti időszakban, amit bőtöléssel megtakarítottak az emberek, és itt elsősorban nem pénzről volt szó, hanem élelemről, azt összegyűjtötték és odaadták azoknak, akik rászorulók voltak, azoknak, akik szegények voltak. Az ókorban az egyik legszebb példája ennek az, hogy az első szentmisék alkalmával, úgy képzeljük el, hogy akkor még nem voltak az egyháznak templomai, hiszen az egyház üldözésnek az időszaka volt. Tehát már az apostolok korában az első szentmiséken, ahol házaknál gyűltek össze, a szentmisét mindig követte egy agapé. Ami annyit jelentett, hogy a hívek, akik eljöttek, a keresztények a szentmisére, a szentmisére hozták magukkal a kosaraikban, szatyraikban az élelmiszert, és amikor véget ért a szentmise szertartása, akkor elővették ezeket az ételeket, kitették egy nagy asztalra, és közösen együtt fogyasztották el a legszegényebbekkel, akik az ókorban a rabszolgák voltak, hiszen ők voltak a legnehezebb helyzetben ebből a szempontból, a saját életük sem volt az övék, és nagyon sokszor rosszul bánt velük a gazdájuk, ott viszont egyenlőnek érezhették magukat. Szent Pál apostol ír is egy ilyen rabszolgáról, aki keresztény lett, Onezimusnak hívták, és visszaküldi a gazdájához, aki már meg volt keresztelve, keresztény volt, és mondta neki, hogy küldöm neked vissza Onezimust, nem mint rabszolgádat, hanem mint testvéredet az Úrban. Tehát ilyen mély gyökerei vannak annak az akciónak, amit mi is felelevenítettünk, és ebben az esztendőben 13. alkalommal rendeztük meg a nagybőti tartós élelmiszergyűjtés, és még egyszer hálásan köszönöm a kedves testvéreknek az adományát, akik a templomba elhozták, vagy a karitás csoportoknak a bolti gyűjtései alkalmával adományoztak, és köszönöm azoknak az egyházközségeknek is, ahol még egyelőre nincs karitás csoport, hogy létrehoztak olyan alkalmi segítőket, akik az adományokat szépen összegyűjtötték, rendezték, pakolták, szétválogatták, és élelmiszercsomagokat gyártva belőle a testvéreknek eljuttatták, és ezzel szebbé tették több családnak a húsvéti öröm ünnepét. Tehát még egyszer hálás köszönet érte. Még a húsvéti nagybőti gyűjtés előtti szombaton volt karitás csoportvezetőknek egy találkozója Egerben. 4 alkalommal tartjuk ezeket a találkozókat. 3 havonta összegyűlünk mindig a csoportvezetőkkel, és ezen alkalmakkor mindig megbeszéljük, hogy a mögöttünk levő időszakok hogyan sikerültek. Ezen alkalommal a karácsonyi időszakra emlékeztünk, méghozzá, hogy hol milyen segélyprogramok, akciók voltak, milyen élményeik voltak. Nagy örömmel számoltak be a karitás csoportvezetők ezekről a karácsonyi örömünnepekről, angyalbatyúról, legyél te is Mikulásról, a gyűjtésekről, gyermekprogramokról, adventi és karácsonyi ünnepekről. Hálásan köszönöm a karitás csoportjainknak azt a nagyon sok munkát, amit végeztek. Majd előre tekintettünk, ugye elsőként a nagybőti tartós élelmiszergyűjtésnek a részleteit beszéltük meg, milyen teendőink, feladataink vannak. Aztán haladtunk tovább, mert a karitásban nem áll meg az élet. Mi mindig az éves terv alapján valamivel foglalatoskodunk, és tavasszal nagy program számunkra a zöldellő kertek vetőmag program. Azok a karitás csoportok, akik vállalkoztak erre, és megkerestek olyan családokat, akik szívesen megművelik a lakások körül levő földeket, már ott van náluk a vetőmag, nagyon sok helyen már ki is osztották, de több helyen még csak húsvét után lesz kiosztva, hiszen megtapasztaltuk, hogy húsvét előtt azért még elég fagyos időszak volt, tehát aki még eddig nem ültette el a magokat, az nem maradt le igazából semmiről. Tehát ez az első, ami húsvét utáni nagy akció számunkra. Tavasszal mi már készülünk egy kicsit a nyárra is, meghirdettük a nyári karitás gyermekprogramoknak, főleg a táboroknak a szervezését, hiszen ez egy ilyen szervezési dolog számunkra, hogy nem a tábor előtt egy-két héttel vagy nappal kell ezeket a programokat megtervezni, hanem mi már most elkezdtük felmérni a karitás csoportok között, mentek ki az adománylapok, és ezeken a lapokon kell visszajelezni, hogy melyik plébáni karitás csoport szeretne gyermekprogramokat szervezni. Kétféle táborra lehet számítani. Az egyik az egy bentlakásos tábor, amiből idén kevesebb lesz, meg tavaly is kevesebb volt. Az annyit jelent, hogy egy idegen helyre elutaznak a gyerekek a vezetőkkel, és ott alszanak, tehát a nap 24 órában együtt vannak a gyerekekkel. A másik pedig a napközis tábor, ami annyiban egyszerűbb, hogy a gyerekek reggel megérkeznek a karitászhoz, ott egész nap együtt vannak, az étkezésről, programokról, szórakozásról, játékról a karitász gondoskodik, és este a családjukhoz hazatérnek az alvással. Tavasszal a Caritas Juniornak és a Young Caritasnak is nagyon sok izgalmas programja van. Örömmel számolok be arról, hogy már több egyházmegyében is elindultak a képzések is. Hívnak, április folyamán több helyen lesz Caritas Junior avatás, például a Veszprémi egyházmegyében is, a Kaposvári egyházmegyében már megvannak az új juniorok, Székesfehérvári egyházmegyében, Győri egyházmegyében is volt ilyen képzés, és újonnan jelentkezett most a Kalocsa-Kecskeméti egyházmegye, ahová szintén nagy örömmel megyek majd, és képezzük a junior és young caritas vezetőket, akiknek egy nagy küldetésük van, hiszen ezeket a gyerekeket mi úgy fogjuk össze, hogy szeretnénk, hogyha azt a belénk teremtett szeretetet és együttérzést és szolgáló szeretetet, amit a Jóisten teremtett a lelkünkbe, ezt őrizzük meg a gyerekekben, és emellé egy jó közösséget is szervezünk, és nagyon sok érdekes, praktikus dolgot is tanulunk a gyerekekkel. Örömmel számolok be arról a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt esztendőben a számok tükrében hogyan is alakult az Egri Főegyház megyében a katolikus karitásznak a segítő munkája. 393.790 rászorulóval kerültünk kapcsolatba a 2023-as esztendőben. Az összes segítségünknek, ami három részből tevődött össze, vagyis az országos karitásztól kapott programokkal és adományokkal, aztán a plébániai karitás csoportoknak a munkájával, illetve az Egri Főegyház megyei karitász központnak a munkájával, ha összeadjuk, akkor összesen 161.945.628 forint értékben segítettünk az Egri Főegyházmegye területén élő rászorulókon. 41.673 családot segítettünk az év folyamán, 64,8 tonna élelmiszert osztottunk szét, ennek körülbelül 2-3-szorosa volt a szétosztott tárgyi adományoknak, ruháknak az összege. 2258 beteget látogattunk meg és segítettünk, 36.364 alkalommal támogattunk betegeket, időseket, fogyatékkal élőket, például gyógyszerrel, segédeszközöknek a kiváltásával, személyes látogatással, megkereséssel és programokkal. 1866 időst és fogyatékkal élőt látogattunk meg az otthonaikban és az intézményekben. 3527 gyermeket segítettünk iskolakezdési támogatással, nyári gyerektáborok során, élelemmel, ruhával, cipővel és sok minden dologgal, amivel a családok segítséget kértek tőlünk. 55 millió forint krízis segélyt adtunk a családoknak, amit az Egri Főegyházmegye biztosít a Caritas számára itt az egyházmegyénkben, és ezért hálásan köszönöm érsekatyának a nagy támogatást az egyházmegye részéről, ahol elsősorban rezsi, elmaradásban víz, gáz, villany, lakbér, számlával, tűzifával és még sok minden mással segítettük a családokat. Katasztrófa alkalmával 5 családot segítettünk, itt ez elsősorban lakástüzekről vagy viharkáról volt szó. Az elmúlt esztendőben 1790 család művelte meg a kérésünkre a kertjét, ők kaptak vetőmagot, és még nagyon sokan kaptak palántát is. Ennek az összértéke 7.950.000 forint értékű volt. Gondolhatjuk azt, hogy ebből mennyi paradicsomot vagy paprikát lehetett volna venni, viszont én azt mondom, hogy ez meg 10-szereződik, mert azok a növények, amiket vetőmagként megvettünk, a családoknak a gondoskodása által meg 10-szereződik ennek az értéke, hogyha a termést, ha összeszámoljuk, hogy ez mennyi értéket képvisel. 7547 adag meleg ételt osztottunk ki, 10.677.288 forint értékben. Ez mind a Caritas csoportoknak a programjain, illetve Egerben, a Szvorényi úton, immáron azt 13. vagy 14. éve működik a szegény konyha, ahol nem csak hajléktalan testvéreinket, hanem olyanokat is kiszolgálunk kétfogásos meleg étellel, amit ételemből rendelünk, akik nem jutnak hozzá az anyagi nehézségeik miatt egy tál ételhez a nap során. 220.847 fő vett részt a Caritasnak a rendezvényein, és a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálatunk, akik hát ugye a hivatásunknál fogva elsősorban szenvedélybetegekkel foglalkoznak, 50.527 emberrel találkoztak, ahogy ami mondjuk ennyi kontaktja volt a RÉV-nek. A segélyprogramjainkat az Egri Főegyházmegye 64,9 millió forinttal támogatta. Szeretnék külön megemlékezni a plébániai karitás csoportokról, akit nagyon megdicsérek, hiszen minden esztendőben megtapasztalom, hogy egyre többet tudnak segíteni, teljesíteni a számok tükrében is. Pénzadományt gyűjtöttek a plébániai karitás csoportjaink 23.323.051 forint értékben. 46,1 tonna élelmiszert osztottak ki, ruhát, bútort, 19.273 tonnát, és ezeket az eredményeket 67 plébániai karitás csoport, 1066 karitás önkéntese és segítője, valamint az Egri Caritas központnak a dolgozói munkatársai közös eredménnyel készítették el. Hálásan köszönöm, hogy támogattak bennünket nagyon sokan banki utalással itt az Egyházmegyei Caritas központot, a Jóisten fizesse meg mindannyiuknak az adományát, hiszen ez az, amit úgy nevezünk, hogy mi a gondviselésnek az eszközei voltunk. Amikor valaki valahol imádkozik, mert bajban van, kéri a Jóistent, hogy segítsen, akkor nem angyalokat küld le, hanem bennünket, embereket szólít meg, és talán nem is tudjuk, hogy mi a gondviselésnek a részesei lettünk, akár a pénzbeli adományunkkal, akár tárgyi adománnyal, vagy élelmiszerrel, vagy ruhadománnyal, vagy bármi mással, mert egy ilyen érdekes folyamaton keresztül, hogy a Jóisten megszólítja a lelkünket, mi adjunk, és az adományunkkal pedig a gondviselésnek az útján járunk, és teljesítjük annak a szegény embernek a kérését, aki a Jóistenhez fohászkodott. Tehát én is elmondhatnám, hogy azért mindannyian egy kicsit angyalkák is vagyunk, hiszen tesszük azt, amit a Jóisten kér tőlünk, néha nem is tudunk róla, de hát nem ez a lényeg, hogy tudjuk, hogy a mi adományunk kihez és hogyan jutott el, hanem az a lényeg, hogy tegyük együtt a jót. Meg kell említenünk még a Caritasnak a munkájában egy olyan segítséget, ami egy nagyon szomorú eseményhez történik. Mindannyian tudjuk nagyon jól, hogy a szomszédságunkban, Ukrajnában még mindig zajlik ez az értelmetlen háború, ahol nagyon sok szenvedés van, és a katolikus Caritas már a háború előtt is támogatta és segítette a Kárpátalján élő családokat, viszont most a háború alkalmával még nagyobb segítségre van szükség. Elmondhatom azt, hogy amikor a háború elindult és hallottuk ennek a szomorú hírét, akkor nagyon szép számmal kaptunk adományokat Kárpátaljának a megsegítésére, vagy például az ide hozzánk menekülő családoknak a támogatására. Most bevallom őszintén, ezek az adományok egy kicsit megcsappantak, viszont nekünk valahogyan mégis elő kell teremteni az anyagiakat ahhoz, hogy segíteni tudjunk. A segítségünk az két fő részre oszlik el. Az egyik, az itt Magyarországon levő Kárpátaljáról, illetve Ukrajna egész területéről ide menekült családok, ukrán családoknak a támogatása, akit úgy képzeljünk el, hogy ugye a férfiak otthon maradtak, jobb esetben még talán otthon vannak a lakásban, rosszabb esetben pedig már ki vannak valahol a fronton és harcolnak, és nagyon aggódnak értük a családok. Karácsony előtt egy érdekes élményem, hogy Eger városában két helyen vannak háborús menekült családok elszállásolva. Az egyik helyen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek a kollégiumában, ott a Sas úton kimentünk és megkérdeztük az ott levőket, hogy karácsonyra kinek miben tudnánk segíteni, és az egyik hölgy odajött hozzám és próbálta nekem elmagyarázni, hogy ő semmi más nem kér tőlem, mert tudta rólam, hogy pap vagyok. Az ő fia kim van most a csatatéren, kim van a frontvonalon, és azt kérte tőlem, hogy a fiától kapott SMS-t, hogy most nagyon nehéz helyzetben vannak, és kérte tőlem, hogy karácsonykor imádkozzak érte. Hát természetesen azt megtettem, sőt otthon a éjféli misén is megemlítettem, hogy ilyen most a karácsonyunk, és talán ebből is el tudjuk képzelni, hogy milyen borzasztó nehéz helyzetben vannak azok a családok, akik átmenekültek ide, és mennyi aggodalom van bennük, aggódnak az ott maradtakért, férfiakért, fiúkért, férjért, édesapáért. Tehát gondoljunk ebből a szemszögből és ebből a gondolattal az ide menekült családokra. Tehát próbáljuk őket lehetőségeinkhez mérten folyamatosan támogatni. Ide a Caritas központba, az Aradi utcára eljönnek hozzánk, és itt igyekszünk segíteni. A másik része a munkánknak, a segítő munkánknak a háborúval kapcsolatosan Kárpátaljához kötődik. Az Egri Főegyházmegyei Caritas központ igyekszik sok helyen segíteni, de a legjobb kapcsolatunk a Beregszászi Szent Anna Caritasszal van, és az év vége előtt, még karácsony előtt felkerestük Beregszászon a Szent Anna Caritast. Egyeztettünk az ottani munkatársainkkal, Harapkó Mariannal, akik emberfeletti módon végzik a munkájukat, hogy mire lenne szükségük. Tudni kell azt a Szent Anna Caritasról, hogy nagyon sokat dolgoznak, hetente 3 alkalommal működtetnek ingyen konyhát, ami annyit jelent, hogy a télen van olyan, aki már nem is tud mivel fűteni, és 3 alkalommal hetente, tehát minden második nap főznek úgy ingyen konyhán meleg ételt, hogy egy adagot ott helybe el lehet fogyasztani, a másik adagot pedig a másik napra vigyék el otthonra saját maguknak. Tehát ez a munka, amit végeznek, ez néha emberfeletti, és hát ők nagyon nagy támogatásra szorulnak, mert ugye a semmiből nem lehet valamit főzni vagy sütni. Megkérdeztük a munkatársakat, adatot, hogy mire lenne szükség élelmiszer nyersanyagra. Hús az már nem nagyon van náluk, viszont mostanában egyre nehezebben lehet átjutni a határon az adományokkal, ezért ők megvásárolták ott helyben, mert jelen állapotban is majdnem mindent lehet kapni Ukrajnába, csak borzasztó drága minden áru, és ők megvásárolták, mi pedig átvittük a ennek megfelelő értékű pénzt, és így tudták rendezni a számlát a boltokkal, hentessel, ahol vásároltak. Megragadták az alkalmat, idős képzést is kértek tőlem, idős gondozással kapcsolatos képzést, és ott nagyon sokan idősek is megjelentek. Nagyon vidám volt a hangulat, mert az idősképzés során azokról a tulajdonságokról, amiket beszéltünk előadásban, hogy mi jellemzi az időskort, sokszor nevetve egymásra, illetve magukra ismertek, és ott a közös ebédnél elmondták az ottani nyugdíjasok, hogy kint Ukrajnában most egy nyugdíj körülbelül forintba olyan 20-25 ezer forint egy hónapra. És háborús körülmények között vannak, van, hogy nincs áram, nehéz tüzelni. Tehát ott a Karitásznak a munkája, az azt mondták, hogy nekik a túlélésnek az esélyét adja meg. Tehát ezért fontos számunkra, hogy a Kárpátalján levő karitászos testvéreinek a munkáját is támogassuk. Ha valaki szeretne bennünket ebben támogatni, valamilyen felajánlással, akár élelmiszerrel, vagy pénzadománnyal, akkor keressen bennünket az EGRI Karitász központot, vagy a Szent István rádiót, és ide irányítanak bennünket, és mi el fogjuk juttatni a megfelelő helyre a segítséget, amit előre is hálásan köszönök. Húsvét után vagyunk, szeretnék megemlékezni azokról a karitászosokról, akik már nincsenek itt közöttünk, mert elindultak a mennyország felé. Együtt vannak most már Árpádházi Szent Erzsébettel, azzal a szentünkkel, aki védőszentünk, aki patronusunk, aki példaképünk a karitász számára. Kérem őket, megköszönve a földi munkájukat, hogy az égből is segítsenek bennünket, és közbenjárásukkal, imádságukkal, vagy bármilyen módon, ahogy tudnak, segítsenek bennünket az örök boldogságból. Hálásan köszönöm még egyszer minden kedves testvérünknek a segítségét, az adományát, és a Jóisten áldjon meg minden jó szándékú adakozót.
Árvai Ferenc atyát, az EGRI Főegyházmegyei Karitász igazgatóját hallották.
Csak rád figyel.
Itt van mindki meghallott a hívó hangodat,
s Mária országában ünnepel. Jöjjön mindki szomjas, bennem hűs forrás talál.
Irgalmasan hívsz, elénk siet. A kenyérben s a bor
ságot az égig emel.
Krisztus király, üdvözítünk, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, jár át a lelkünk,
asztalokhoz ültetsz testet, köztünk osztod el.
Örök áldozat nem múlik el.
Küldetésül
adtad ki benned, hisz, jót tegyen,
hogy a világban öröm hírt vigyen.
Krisztus király, minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, táplált a lelkünk, hogy újjászülünk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciásuk.